Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat egy adventi dicsérettel, 181. énekünket énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, és a 296. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi verszakával. Szép tündöklő hajnalcsillag. Így kezdődik ez a dicséret.
Benned legyen örömmel.
légy orvosa. Nélküled nincs igazsága, mennyből nagy öröm fénylik rám, néd szemeddel én reám, kegyelmesen tekintesz. Ó, Uram Jézu, szent lelked, szent igéd tested és véred, vélem közöl vén éltetsz. Ilyen hívem, tarts öledben, táplálj engem, mindvégig lem. Mert fogadtad szent igédben, teremtő Atyám, én néhem. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Malakiás próféta könyvében, a harmadik részben, az első 12 verset olvasom, foglaljuk el helyünket. Én majd elküldöm előttem követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. jön már, mondja a seregek ura. De kibírja majd ki eljövetele napját, és kiállhat meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók ellen, a házasságtörők ellen, és hamisan esküvők ellen. És azok ellen, akik kizsákmányolják a napszámost, az özvegyet, az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja az ember az Istent? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átugsújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el a termést földeteken, és nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mondanak benneteket minden nép között, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, várjuk és vágyjuk a te érkezésedet. Köszönjük, hogy minden Isten tiszteletünkön, egyéni csendességeinkben kérhetjük a te országod megjelenését. Jöjj el, Uram Jézus, jöjjön el a te országod. Urunk, add, hogy ezt komolyan várjuk, és komolyan is kérjük. Add, hogy szívünknek valóban legfőbb vágya legyen, hogy a te országod, amely érkezik, valóság legyen itt a mában. Urunk, azt vágyjuk a te országodtól, hogy te légy minden mindenekben. Azt várjuk, hogy ne legyen többé bűn, ne legyen többé halál, ne legyen többé betegség, ne legyen többé könny. Te ezt ígéred országod eljövetelével. És azt is ígéred, Urunk, hogy a te eljöttöddel világossá válik minden. Minden gondolatunk, szavunk, tetteink. Sokszor egészen más megvilágítást kapnak, mint amilyennek mi gondoltuk volna őket. És nyilvánosságra kerülnek titkolt és rejtett dolgaink is, bűneink, amelyeket nem mertünk kimondani és nem mertünk megvallani sohasem, amelyek átokként borultak ránk, amelyek meghatározták a mi sunyiságunkat, képmutatásunkat, hazugságainkat. Talán ettől félünk igazán, hogy minden nyilvánvalóvá lesz. Most még csak növekszik a fénynek árnyéka, most még csak tükör által homályosan látunk, de amikor megjössz, amikor megérkezel, világossá válik minden, leginkább a mi életünk. Urunk, vágyjuk, hogy jöjj, köszönjük ezt a percet is, ezért hívjuk a kegyelem percének, a kegyelem órájának. Ha még lehet ma, akkor hadd forduljunk hozzád. Kérünk, változtasd meg a mi életünket, változtasd meg a mi útirányunkat, változtasd meg mindazt, ami elfordít tőled, hogy visszatérjünk hozzád. Jézusért kérünk, szólj, Urunk, mindazokhoz, akik betegek, akik gyászolnak, akiknek szíve keserű, háborgó, szólj, Urunk, a megbántott emberekhez, és szólj, Urunk, a bántókhoz is. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 301. énekünket énekeljük első és második versszakával.
Szent igéjét. Atya Isten nagy jó kedvét, megmutatta ő kegyelmét.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján megszólíthat bennünket, írva található Malakiás próféta könyvében, a harmadik részben, az első három verset olvasom, és a hatodikat. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki bírja majd eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, néhány évvel ezelőtt gyülekezetünkben volt egy kiállítás. A kiállítás dobozokból készült, és a Genfi emlékmű központi alakjait ábrázolta. A budapesti református teológia készítette ezeket a fa szekrényeket, fa dobozokat. Emlékszem a szállításra, az összeszerelésre, az építésre, és egy-egy kis dobozban, fakban a reformációra jellemző igék, vagy éppen jelmondatok voltak elrejtve. A reformáció genfi emlékművét 1909-ben kezdték el építeni Calvin János születésének a 400. éves évfordulóján. Majd néhány évvel később, mondhatnám majdnem, hogy évtizeddel később, 1917-ben a reformáció 400. évfordulójára készült el. A helyét a Genfi Egyetem előtt a Bástyák parkjában jelölték ki. A régi városfalnak a helyén jelezve azt, hogy Genf és a reformáció rendíthetetlenül összetartozik a múltban, a kettőnek nagyon szoros kapcsolata volt. Az emlékmű hosszú, mintegy 100 méter. Központi alakjai között ott van Farel, Calvin, Béza és Knox. És megjelennek rajta a reformációt pártolók, számunkra talán az egyik legismertebb, Bocskai István, erdélyi fejedelem is. Az emlékműnek van egy szakasza, amely díszítetlen. Tudatosan, díszítetlenül hagyott kőfal. Az egyetem főépületével szemben húzódik. De az emlékmű teljes falán ott van egy mondat, egy latin felirat, amely így szól: Post tenebras lux. Fény a sötétség után. Az alkotók ezzel szerették volna kifejezni a reformáció lényegét, Genf és minden református közösségnek szinte a jelmondatát, hogy a reformációval az egyház visszatért Isten világosságába. A sötétség után post tenebras jön a fény, a lux. Nos, kedves testvérek, eszembe jutott ez a kép, akkor, amikor olvastam Malakiás próféta könyvét, aki Krisztus születése előtt nagy valószínűséggel az 5. században élt. Az a fajta történelmi helyzet, amelyben ő maga megfogalmazza ezeket a sorokat, jellemzőek. Bár Malakiásnak az idejét konkrétan ókori adatokból nem tudjuk meghatározni, mégis a könyvnek a szerkezete, mondatai, küzdelmei azokra az időkre utalnak, amikor a 70 éves babiloni fogság után visszatér a zsidóság Jeruzsálembe, megépíti, újjáépíti a templomot, és megerősíti a városfalait. A Szentírásban ez Esdrás és Nehémiás kora. Nagyon szép időszak, az építkezésnek az időszaka. Felépül a templom. Megerősödik a bástya. És akkor, amikor minden célja úgy tűnik, hogy beteljesedik Izrael népének, akkor megjelenik egy kérdés, egy prófétai kérdés. Hol van az Istent kereső nép? Van templom, mondhatnánk mai kifejezéssel élve, van orgona, van biztonságot jelentő környezet, de Malakiásnak az a kérdése, hol van az Istent kereső nép? Hol vannak azok az emberek, akik életüket szánják oda, áldozzák oda Isten oltárára? Hol vannak azok, akik megköszönik Isten helyreállító szeretetét, romok között újat építő tettét? Hol vannak azok, akik azt mondják, hogy szívemet, mint égő áldozatot neked ajánlom, Uram, most és őszintén? Mondhatnám máshogyan is, ennek a kornak, a malakiási kornak a kérdése, hogy érdekel-e valakit Isten dicsősége? Valakit foglalkoztat-e az Isten? A külsőségek megvannak, de vajon a lényeg megvan-e az ember életében? tudjátok, vitatkozunk azon, hogy a külső határozza meg a belsőt, vagy a belső határozza meg a külsőt. Mert hogy biztos, hogy kapcsolat van a kettő között. Amikor a külső határozza meg a belsőt, azt nagyon sokszor Jézus a Szentírásban képmutató életnek nevezi. Látszat életnek nevezi. Amikor pedig a belső határozza meg a külsőt, a Szentírás hiteles életnek nevezi. Vajon számít-e még Isten dicsősége? Azért fontos ez a kérdés, kedves testvérek, mert igénk nagyon komoly megfogalmazásokat takar. A komoly megfogalmazás így szól, Isten nem változik. Emlékszem egy alkalommal, lelkipásztor beiktatásán történt, mindig kíváncsiak vagyunk belül, hogy ki milyen igével köszönti a lelkész társát, és odafordult hozzám környékbeli lelkipásztor, és azt kérdezte, szerinted a püspök úr mit fog mondani neki? Akkor mondtam, hogy azt fogja neki mondani, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Oda ment. Püspök úr, ő adja az utolsó áldást, és elmondja, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Megkérdezi, honnan tudtad? Mondom, mindig ezt mondja a püspök úr. De a lényeget mondja a püspök úr. Azt mondja, amit Malakiás is kimondott, hogy Isten nem változik. Azt mondja el a profécia, hogy Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad Jézus Krisztusban. És amikor kimondjuk, hogy Isten ugyanaz marad, akkor ki kell mondanunk azt is, hogy Isten ugyanúgy gyűlöli a bűnt tegnap, ma és a következő időkben is. Ki kell mondanunk azt, hogy Isten nem elégszik meg látszat élettel. Isten nem elégszik meg színjátszással. Isten nem elégszik meg a külsővel. Isten gyűlöli a hamisságot. Isten gyűlöli a csalást. Isten gyűlöli a házasságtörést. Isten gyűlöli a másik ember megnyomorítását. Isten gyűlöli a varázslást. Isten nem változik. Ne gondoljátok, hogy Malakiás kora óta eltelt 2500 évben Isten valahogyan ezt a szándékát, a bűn gyűlölő szándékát megváltoztatta volna. Imádságunkban azért könyörögtünk, hogy jöjjön el az ő országa. És az ő országával kapcsolatban a Jelenések könyvében azt olvassuk, imádkoztuk. Isten országában nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz betegség, nem lesz könny, mert ezek elmúltak, hanem Isten lesz minden mindenekben. Miért gondoljuk ma, hogy Isten az ő országába be akarja építeni a bűnt, a fájdalmat, a halált? Miért gondoljuk, hogy Isten ebből engedett volna? Isten nem engedett ebből. Isten változhatatlanul ugyanaz marad. Ezért jogos a prófétának a kérdése, ki állhat meg Isten előtt? Hogyha eljön az ő napja, akkor ki állhat meg az Isten előtt? Nos, kedves testvérek, erről beszél ez az ige, hogy Isten érkezik. És az érkezéssel kapcsolatban három képet használ a próféta, a háromból kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, de a harmadiknak is az üzenete hasonló. Azt mondja, hogy ha érkezik az Isten, akkor utat kell készíteni, akkor megjelenik a tűz, és megjelenik a lúg is. A király érkezéséhez el kell készíteni az utat. Mert lehetetlen, hogy a király ne érkezzen célba. Nem kell bemutatnunk nekünk az útépítést. Ennek a részesei vagyunk. Nem új keletű dologról van szó. A rómaiak első írásos törvénye valamikor az 5. században, Krisztus előtt megfogalmazta azt, hogy utat kell építeni. A 12 táblás törvényben a következő olvasható: az útnak 8 láb, a kanyarban 16 láb szélességűnek kell lenni. Ez azt jelentette, hogy a rómaiak körülbelül 192 cm széles utat építettek. És tudjuk, hogy birodalmukban 80 ezer kilométernél is több utat építettek, amely több mint 30 országot kötött össze. Hasonló technológiával építették. Alapozással, ma így mondanánk a kupóréteg döntésével, vízelvezetéssel. Az 1967-es hatnapos arab-izraeli háborúban Izrael a római utakat használta a saját maga védelmére. Az útépítés fontos azért, hogy megérkezzen a király. De az útépítéshez egyengetésre van szükség. Az ókorban is és ma is. Az árkokat fel kell tölteni, a földkupacokat el kell hordani, mert csak így érkezhet az uralkodó. Azt gondolom, hogy a mi adventünk is jelképesen egy ilyen időszak. Ha várjuk az Úr érkezését, akkor útkészítővé kell lennünk. Mondhatnám azt is, hogy Malakivá kellene lennünk, Malakiássá kellene lennünk. Az a követ, az Úr követe, ezt jelenti Malakiás neve. Az a követ, akiről itt beszélünk, nem is biztos, hogy tulajdonnév Malakiás, hanem az a követ, akiről itt szól ez az ige, elküldöm az én követemet, ez a szó szerepel itt a Szentírásban. Elküldöm azt a követet, akinek az életében az utat helyre kell állítani. Kiegyenlíteni azt, ami az életben van. Advent azt kérdezi, hogy valami nem nőtte magasra bennünk, vagy éppen nincsenek-e életünkben hatalmas mélységek. Nem nőtte fel bennünk a sértettség, a csöndes bosszúvágy valaki ellen. Nincs-e olyan kőrakás, ami eltorlaszolja az érkezőt, Jézust. Nem nőtte el túl magát bennünk az érzékenység, a sértődöttség, a hiúság, vagy éppen saját fontosságunknak a tudata? Vagy nem kell lehordani az útról valami családi konfliktust, annak szikláit, emberi tulajdonságainkat, amivel a másikat, a hozzánk legközelebb állót boldogtalanná tesszük? Mi minden van az életünkben, ami meggátolja az Úr érkezését? Mennyi magasság, mennyi kőrakás, és mennyi mélység? Mennyi minden, ami elhordásra vár, és mennyi minden, ami feltöltésre vár? Így kell értenünk azt, amit Malakiás mond. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Legyen adventünk az út egyengetésnek az ideje. mert ha valami, ez biztosan ránk fér. Gondoljátok el, útkészítőnek szoktuk mondani keresztelő Jánost, Lukács evangéliuma gyönyörűen leírja, amikor kimennek keresztelő Jánoshoz a szentek, meg kimennek keresztelő Jánoshoz a katonák, kimennek a vámszedők, kimennek a szegények. Nagyon konkrétan megmondja a keresztelő, hogy mit kell tenniük. Mi az, amit el kell hagyniuk? Mi az, amit ki kell az életükből írtani, el kell hordani, be kell tömni? Észreveszed-e ezeket a mélyedéseket, talán a rossz kedvet, hitetlenséget, az empátia hiányát? Vagy észreveszed-e azt, amit Pál mond a korintusiaknak? Tehát Krisztusért járva követségben. Mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ime, ez az időszak adventnek az ideje, a rendezésnek, a rendeződésnek az ideje. És amikor érkezik az Úr, akkor közel jön hozzánk. A másik két kép nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz. A próféta az ötvös tüzét, vagy a foltisztító lúgját mondja. És tudjuk jól, hogy egyik sem valamifajta, hát bocsássátok meg, szegfűszeges, forradboros állapot. Nem egy ilyen vaníliás gyertyának az illata, amit meggyújthatunk, hogy karácsonyi készület, karácsonyi illat. Nem erről a wellness kereszténységről beszél, hanem lúgról és tűzről, tisztításról, amely gyakran fájdalmat okoz. Gondoljátok csak el, mi mindent tesz a tűz. És mi magyarok láthattuk, hogy mi mindent tesz a lúg. Néhány évvel ezelőtt országunknak egy kicsiny szeletje lett a lúg marásának áldozatává. Házak, életek a szószoros értelemben mentek tönkre, vagy haltak bele abba, hogy ez mit okoz. Az Úr eljövetelét, a szenny kitakarítását a próféta az ötvös tüzéhez, a ruhatisztító lúgjához hasonlítja. Ez nem a zsölje kereszténységet jelenti. Egy alkalommal, amikor egy bibliai csapat Malakiás próféta könyvét tanulmányozta, nem értette, hogy mit jelent az ötvös tüze kifejezés. Az egyik asszony felajánlotta azt a többieknek, hogy ő bizony megtudja és elmegy egy ötvöshöz, bekéreckedik hozzá, nem mondja meg a szándékát, csak azt kéri, hogy hadd maradjon ott, amikor az ezüstöt megtisztítja. Fel is hívta, megbeszélték az alkalmat, az ötvös megfogott egy darab ezüst rudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben azt magyarázta, hogy az ezüstöt a tűz közepébe kell tartania, hogy a szenny kiégjen belőle. Az asszony pedig elgondolkodott a képen, és már kezdte érteni Malakiás prófétát, hogy Isten egy ilyen helyen tart bennünket, hogy kiégesse a salakot belőlünk. Megkérdezte a férfit, igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás ideje alatt? A férfi azt mondta, persze. És elmagyarázta, hogy nem csak ott kell ülnie, hanem bele is kell tartania az ezüstöt a tűzbe, de közben rajta kell tartania az ezüstön a szemét is. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is tovább marad a lángok között, akkor megsemmisül. A nő egy ideig csendes volt, majd megkérdezte. Honnan tudja, hogy már tiszta az ezüst? Az ötvös mosolygott, és ezt válaszolta. Egyszerű. amikor már látom benne magamat. Amikor kiég minden, és te is azt látod, akinek Isten teremtett volna téged. Te is azt látod, amivé lehetnél a salak nélkül. Igen, a tűz és a lúg ezt teszi. Nem simogatás, nem lelki üdülés, hanem a szenny gondos, szép és teljes eltávolítása. A hamisságé, a túlnőtt vágyaké, a tudásságé, a komolytalanságé, a megbízhatatlanságé, és sokat tudnánk még sorolni, mi az, aminek el kellene távoznia, mi az, amit ki kellene lúgozni a mi életünkről. Hogy lehet, hogy ebben nem halunk bele? Hogy lehet, hogy mégis megmaradunk? Nos, kedves testvérek, így kezdtük az Isten tiszteletet. Az Úr nem változik. Azt mondtuk, hogy Isten gyűlöli a bűnt. De ha azt mondtuk, hogy az Úr nem változik, akkor igaz az is, hogy Isten az ő kegyelmében sem változik. Isten az ő szeretetében sem változik, és az ő megmentő akaratában sem változik. Sokszor és sokféleképpen szólt Isten a proféták által, de az utolsó időkben egyszülött fia által, Jézus Krisztus által szólt. Íme a titok, íme a lényeg, íme amit Isten kibont adventben, karácsonykor világossá válik. Megjelent az Isten kegyelme minden embernek, Isten változhatatlanságára mutat ez rá. Életemre esküszöm, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ehhez Isten az ő kegyelmét kínálja fel. Kegyelmét kínálja fel Jákob fiainak. Milyen furcsa, hogy nem azt mondja, hogy Izrael fiainak, hanem azt mondja Jákob fiainak, a csaló leszármazottainak, nem a győztes gyermekeinek. Azt mondja, ti nem változtatok, ti Jákob fiai vagytok, én sem változom, de kegyelmemet ajánlom nektek. Térjetek meg! Isten nem változik. Kegyelme sem változik. Ma is hív. Ez számomra érthetetlen. De nem az a lényeg, hogy én nem értem. Mert mi emberek lemondunk egymásról. Mert mi emberek megbélyegzünk másokat. Azt mondjuk menthetetlen. Hány emberre mondtad már? Számodra értéktelen, érdemtelen. De Isten nem ezt mondta. Ő még mindig vár, ő még mindig hív, ő még mindig szeret. Térjetek meg, nem mond le rólad, visszafogad téged, és karjába zár, ahogyan egy ifjúsági énekünk mondja. Mert adventnek mai malakiási lényege, post tenebras lux, fény a sötétség után. Amen. Válaszoljunk testvéreim az igére, 301. énekünk 6., 7. és 8. versszakát énekeljük el. Thank you. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te érkezel. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi siettetnénk a Te érkezésedet. Mert ha ezt tesszük, akkor éppen a lényeg veszne el, hogy Te vagy az, aki érkezel. Hogy a Te kezedben van a döntés, a Te kezedben van az idő, hogy a Te kezedben van a mi életünk. Köszönjük neked, Urunk, legnagyobb sötétségben is a Te kegyelmednek idejét. Köszönjük a Te vigasztalásodat gyászunkban. Imádkozunk hozzád, Urunk, akik gyászolnak azokért. Imádkozunk, hogy szent lelked vigasztalja és erősítse őket. És kérjük újra és újra, jöjjön el a Te országod. Jelenj meg közöttünk. A sötétség után jöjjön a fény. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy letehessük lelki sötétségünket, hogy kiegyenlítsük az utat, a mélységeket feltöltsük, a kőhalmokat elhordjuk, és amit pedig neked kell tisztítani, és nem könnyű, kérünk, tedd meg. A Te kezedbe tesszük életünket, és tudjuk, hogy tekintetedet nem veszed le, hogy meg ne semmisüljünk. Ha már másra nézel, másra tekintesz, bajban vagyunk, fájdalmat hordozunk, de Te, mint változhatatlan, kérünk, kegyelmezz és irgalmazz népednek, irgalmazz nékem, bűnös embernek. A Te kezedbe tesszük le, Urunk, életünket és minden szolgálatunkat. Bocsásd meg, hogyha magunkat, a magunk dicsőségét kerestük benne, és keressük benne. Legyen Tiéd a dicsőség. Hadd legyünk egyszerű követek, név nélkül, malakiások, akik az utat készítik neked. Te légy, Urunk, gyermekeinkkel, Te légy, Urunk, a szülőkkel, nagyszülőkkel, dédszülőkkel. Te légy, Urunk, időseinkkel, megfáradt testvéreinkkel. Te légy, Urunk, a betegekkel, és Te légy, Urunk, az emlékezőkkel. Te légy, Urunk, egyházunk minden tagjával, szolgálóival, vezetőivel. Kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Jelenj meg közöttünk, jelenj meg református egyházadban kérünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imáinkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Több éve hagyományosan idén is a Magyar Keresztnél gyújtanak adventi gyertyákat, alkalmaink a következők lesznek: december 13-án, szombaton 17 órakor, december 21-én, vasárnap 17 órakor lesz mindez. Szeretettel kérjük testvéreinket, adományaikkal támogassák gyermekeink számára készítendő karácsonyi csomagjainkat. Kérem testvéreimet arra is, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Az iratterjesztésben megvásárolható az új képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalahúz és fali naptár is. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. december 4-én harang szólt Erdélyi Ildikó halálának 17. éves évfordulóján. Emlékeztek szerettei. 2014. november 24-én életének 73. évében elhunyt Csillik József testvérünk. Temetése 2014. december 4-én volt az új katolikus temetőben. Istenünk vigasztalása legyen az emlékező és gyászoló testvérek életén. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán bibliaóránk lesz 6 órától Pomázon, Koncz Zoltán lelkipásztor szolgálatával. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz, jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán, fél 11-kor pedig Pomázon lesz adventi istentiszteletünk. Jövő héten vasárnap 15 órától adventi gyermekdélutánunk lesz, és karácsonyi gyermekkönyvvásár gyülekezeti házunkban. 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Ami Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Amit a kedves testvérek is tudják, az egyház kerület és egyház megye egyházi és világi tisztségviselőinek megbízatása ez év végén lejár, és ezért a jövő évre új tisztségviselőket választottunk, mint az egyház kerületben, mint az egyház megyében. Az egyház megye bizottsága a szavazatokat a múlt évben összeszámolta, és ennek alapján lelkipásztorunk Mutatoltán tiszteletem úr az egyházmegye esterese lesz a jövő januárjától kezdve egészen 2020 évig. Kívánom, hogy az Úristen segítse ebben a munkájában, és áldja meg a tevékenységét, adja neki testi lelki erőt, hogy mindent a munkát el tudja végezni.
Köszönöm szépen, Istené legyen a dicsőség. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 229. dicséretünk első versszakát énekeljük. 229. dicséretünk első versszaka így kezdődik, hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátással!